Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és hasonlóképpen a tévé nézőket és hallgatókat is. Egy olyan világban élünk, amelyben megszokjuk az új és új fogalmakat, újabb fogalmakat, amelyek bombázzák a mi agyunkat, idegrendszerünket. Az élet minden területén így van. Így van a vallás területén, a Biblia tudomány kutatása területén is. Mi is találkozunk lépten nyomon olyan kifejezésekkel, amelyek újak számunkra, vagy legalábbis a vallásos emberek számára is legtöbbször új. A versben szereplő ítéletnapi raktár a múlt évben sajtóhírekben jelent meg, és ebben is találkozunk néhány olyan új fogalommal, ami megdöbbentő. Vannak emberek, akik arra készülnek, hogy ha ez a világ tönkre megy, ha a földünkön az élet elpusztulna, valamilyen atomháború, vagy valamilyen kataklizma következtében, akkor már biztosítják előre most egy, ki tudja hány ezer vagy tízezer év múlva egy új embernek vagy fejletlen lénynek a továbbélését, illetve az új élet kezdését. Valóban az Úr letekint a mennyből, mondja a zsoltáros, és neveti őket. De hogy vagyunk mi azokkal a bibliai fogalmakkal, amelyekkel csak ezen az előadás sorozaton is találkoztunk? Mennél mélyebbre hatolunk a Jelenések könyvének a tanulmányozásában, annál több új és új fogalommal találkozunk, amit néha nem értünk, vagy nehezen tudunk elképzelni. Úgy vagyunk, mint János apostol volt a 17. fejezetben, olvastuk, hogy csodálkozott. Azután két verssel arrébb arról van szó, hogy csodálkoznak a föld lakói is. Az egész világ csodálkozik, mert olyan dolgokkal találjuk magunkat szembe, amelyek szinte hihetetlenek, elképzelhetetlenek az ember számára. A történelem írónak talán annyiból van könnyebb dolga, hogy azt írja le, ami történt. Persze a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon sokszor lehet tapasztalni elfogultságot, különböző hátteret, ami adja az történetírónak a gondolatot, vagy átformálja a történelmet. Az idősebb generációkkal mi átéltünk történelem átformálásokat, újjáírásokat, és ha ma feltámadnának a régebbi emberek, akikről történészek írtak, akkor nem tudnák magukat bele helyezni a saját szerepükbe, amit a történészek adtak nekik. De Isten igéjében is találunk, és a Jelenések könyvében különösen találkoztunk már eddig is olyan fogalmakkal, amelyek elgondolkodtattak, amelyekben nagyon sokszor úgy tűnik, hogy a biblia kutató vagy profécia magyarázó emberek sem értenek mindig egyet. Majd látni fogjuk azt, hogy a komoly biblia magyarázók is több szempontot vesznek figyelembe egy-egy profécia magyarázásánál, és akkor, amikor egy új fogalmat magyaráznak, akkor azt, mintha úgy tűnne, mintha nem volna igazán egység ezekben. Ebben semmi különös nincs, majd vissza fogok térni erre, hogy miért nem, és ez egészen természetes. Előbb azonban szeretném, hogyha három nagyon fontos szabályt megjegyeznénk, akkor, amikor a proféciákat tanulmányozzuk, magyarázzuk, vagy értelmezzük, olvassuk. Mert ahhoz, hogy helyesen értelmezzük, helyesen magyarázzuk, helyesen prédikáljunk róla, figyelembe kell venni olyan alapvető szabályokat, amelyek itt vannak benne ezekben a profétikus igékben. Az elsőben talán Dániel prófétára hivatkoznék, aki egész fiatalon, talán 16-18 évesen kerül babiloni fogságba, és mindjárt a királyi udvarba viszik. Nem akarom részletezni a 70 évet, 70 évet leél a babiloni fogságban, mint országuknak, birodalmaknak fontos politikusa, hisz Dániel átél rendszerváltozásokat, átél királycseréket, változásokat, és mindenütt, minden korszakban megbecsülték őt, megmaradt a helyén. Nem az történt vele, mint általában egy rendszerváltáskor, hogy likvidálják az előző vezetőket. Dániel ott marad a helyén, és mindvégig fontos tisztséget tölt be az állami apparátusban, ugyanakkor Istennek hűséges embere. Hogy hogyan tudta kettőt egyeztetni, érdemes tanulmányozni Dániel életét, hogy hűséges volt a hivatali szolgálatában is, és hűséges volt az isteni küldetésben is, tökéletes volt mindenben. Isten általa különös dolgokat jelentett ki. Talán a legszembetűnőbb a Dániel könyve második fejezetében az a szobor, amelyben ő megfejti Nabukodonozornak az álmát, illetve ő maga is újból látja, hogy az Úr megmutatja neki, és előre négy birodalmat mutat be, négy birodalomnak keletkezését és bukását, majd utána következő 10 királyságot, és lényegében a Dániel jövendőlésének teljesedésében élünk mi is. Csak fel kell ismerni ezt. És amire utalni szeretnék Dániel prófétával kapcsolatban, amikor ott van a 70 éves fogság végén, Babilonban, az Úr ad néki még egy látomást. A 12. fejezetben olvasunk erről, illetve 11. és 12. fejezetben. És amikor vége van ennek a látomásnak, ott vannak vele az ő társai is a Hiddekel folyó partján. Ők megrémültek, amikor kezdődik a látomás. És ugye el tudom képzelni, ez így volna nálunk is, így lett volna mindenkorban. Az ő társai oda mennek hozzá, és megkérik, Dániel, mondd, miről volt szó. Egy látomás után. Hisz az előző látomásait Dániel mind elmondta, és leírta. Ismert volt, sőt, a látomások nagy részének a magyarázatát is elmondta. És érthető az, hogy oda mennek hozzá, és megkérdik, mondd, Dániel, miről volt szó? Mit mondott neked az Úr? És itt van egy nagyon fontos dolog. És átgondoltam ezt a kérdést. Ha tőlünk megkérdeznek valamit, gyakran belesünk abba a kísértésbe, hogy akkor is megmagyarázzuk, ha nem értjük. Mert mi szégyeljük azt mondani, hogy ezt nem értem. És valószínű Dániel is szerette volna elmondani a társainak, és először is a legilletékesebbhez megy, ugye az Úrhoz. És elmondja, Uram, ezt mondtad nekem, de én ezt nem értem. És mit mond az Úr? Ezt pecsételd be, majd az utolsó napokban, akkor megértik. És ennek az embernek, ebben az emberben olyan alánzatosság van, hogy tovább nem kérdez. Elmondja, hogy ezt nem tudom. Ezt nem értem. Azt hiszem, az egyik első szabály a proféciák magyarázatánál az, hogy legyen bántorságunk és legyen annyi alázat bennünk, hogy ha valamit nem értünk, valamire még nincs kijelentés, nem találtunk magyarázatot, mondjuk azt, hogy ezt nem tudjuk. A másik, az, amit Jelenések könyvében János apostolnak mond az Úr, illetve nekünk üzen a könyv záradékában. A utolsó előtti 2 és 3 versben, amikor azt mondja, bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki egy könyv profitálásának beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, egy könyvben megírt csapásokat vet Isten arra, és ha valaki elvesz a profitálás könyvének beszédéből, az Isten annak részét eltörl az élet könyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amiket könyvben megírattak. Egy másik nagyon fontos szabály. Azt mondja az Úr, hogy ehhez a könyvhöz sem hozzátenni, sem ebből elvenni nem lehet. És nagyon-nagyon komoly figyelmeztetést ad az Isten, az Úr a proféciák tanulóinak és magyarázóinak. Ehhez a könyvhöz hozzátenni és elvenni nem lehet. És a harmadik, az, amit Péter apostolnak mond, idéztem már többször, a második levél első fejezet 20. versében, a prófétai ígéről, hogy egy szó sem támad saját magyarázatból. A proféciában nem lehet a saját magyarázatunkat belevinni. Illetve, mint ahogy majd később visszatérek erre, lehet elmondani azt, hogy ilyen és ilyen és ilyen és ilyen elképzelések vannak, de ha nem tudunk állást foglalni, mert nem értjük, akkor érvényes az, amit Péter apostol mondott, hogy a prófétai igébe nem lehet belevinni a saját magyarázatokat. Ebben a fejezetben, amelyik ma este került sorra, 2 főszereplő van. Olvassuk most el e bevezetés után azt a részt, amiről ma este beszélünk. Jelenések könyve 13. fejezetében a 11. verstől. A fejezetnek a címe a földből jövő 2 szarvú vadállat. Azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek 2 szarva vala, a bárányhoz hasonló, de úgy szól vala, mint sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe begyógyult vala. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítettet vala, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a szentek, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám és annak száma 666. Említettem, hogy két főszereplője van, két fenevad. Mind a kettővel találkoztunk már korábban, de most egy másik formában és más jelentőségében. Az első a tengerből feljövő fenevad, amelyik egy veres fenevadon ülő asszony, tulajdonképpen veres fenevad, és egy asszonyt visz a hátán, amelyre jellemző a paráznaság, a lelki részegség, a káromlás nevei, öltözete bíbor, bársony, arany, aranygyöngyök, aranypohár van a kezébe, és ebben utálatosságuk vannak, hamis tanítások, azután káromlás szája jellemző rá, és a szentek ellen hadakozik 42 hónapig. Másik helyen találkoztunk egy másféle meghatározással, 1260 nap, vagy 3,5 évig, mind ugyanaz. Korábban szó volt már erről, hogy 538-tól 1798-ig tart ez az időszak, amely ez tulajdonképpen a középkornak az a része, amelyben az Isten népét üldözték. Erről már korábban szó volt. Ez tehát az első szereplőre a jellemző. A másik szereplő a kétszarú fenevad. A 12. fejezetben találkoztunk már a földdel, és tulajdonképpen ennek a fenevadnak egy másik megnyilatkozásával is. Ott arról volt szó, hogy a föld segítséget adott az asszonynak, és ez a hatalom is, amely később egészen más színben jelentkezik, és segített azoknak, akik az üldözők elől menekültek az új hazába, Amerikába. Mielőtt ennek a hatalomnak a szerepét vizsgálnánk, szeretnék utalni valamire, amit már az előbb is említettem. 1957-ben az Adventista Egyház kiadott egy 7 kötetből álló nagy bibliai kommentár sorozatot 1957-ben. Nem csak fejezetenként és szavanként, illetve versenként, hanem szavanként is magyarázza a Bibliát. És abban az időben emlékszem, hogy hurrá hangulatunk volt, mert azt hittük, hogy most már mindent fogunk tökéletesen érteni. És itt találkoztam a Biblia magyarázatnak ezekkel a szabályaival, amiket az előbb említettem, a 3 szabályjal, hogy ebben a könyvben, amelyet Biblia tudósok, professzorok, néhány tucat professzor állított össze, csak akkor mondják ki hitelesen az álláspontjukat, amikor egy profécia vagy egy ige teljesen egyértelművé válik. És előfordul, hogy például Armagedonnal kapcsolatban, vagy más jelenések könyvében, vagy Dániel proféta könyvében található jelképpel, kijelentéssel kapcsolatban leírják a különböző álláspontokat, de ők nem foglalnak állást. Elmondják azt, hogy ilyen és ilyen nézetek, álláspontok, elképzelések vannak, de csak azokban az esetekben jelentik ki az egyháznak a hivatalos álláspontját, amikor ez valóban meg is van. És ez a korrekt profécia és Biblia magyarázat, hogy csak akkor magyarázunk valamit, amikor értjük is azt. A második fennevaddal kapcsolatban idéztem, vagy tartottam szükségesnek idézni ezt a kommentárt. És ebből idézek most a második fennevaddal kapcsolatban. Ha ezt a proféciát az Amerikai Egyesült Államokra alkalmazzuk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy ennek beteljesedése még a jövő dolga. 1957-ben erről a fennevadról van itt szó, a 13. fejezetben a 11. verstől bemutatott fennevadról, amelyik az első fennevadnak erőt ad, az első fennevaddal kapcsolatban különböző megnyilatkozásai vannak. Úgy tűnik, hogy van egy fennevad, van egy vallási hatalom, így mondom inkább, egy vallási hatalom, amelyiknek a politikai hatalom, ez a második fennevad erőt ad, a lelket lehel belé. Sőt, akkor, amikor halálos sebet kapott az első fennevad, akkor később ez a második az, amelyik őt táplálja és megerősíti. És ezzel kapcsolatban írja a bibliai kommentár, a Bible kommentár, hogy ha ezt a proféciát, tehát a második fennevadot, az Amerikai Egyesült Államokra alkalmazzuk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy ennek beteljesedése a jövő dolga. Miért? Jelenleg az Egyesült Államok gyakorolja még mindazon szabadság elveket, amelyeket az alkotmány biztosít. Jelenleg. Mikor? 1957-ben volt ez. Akkor ezt írták az Egyesült Államokról. Hogy miként jön majd létre a változás, azt tárgyalja a jelenlegi profécia. A változás ama végső események idején jön létre, amelyek közvetlenül megelőzik az időt, midőn a világ országai, ami Urunké és az ő Krisztusái lettek. Mindez 1957-ben hangzik el az Egyesült Államokkal kapcsolatban, hogy éppen ez az ország az, amelyik mindazon szabadság elveket biztosítja, amelyek az alkotmányban vannak. Vajon, ha most készítenék ezt a kommentárt, vajon ugyanezt írnák-e le, hogy jelenleg az Egyesült Államok az, amelyik biztosítja a szabadságjogokat? Ugye érezzük, hogy van bizonyos változás. A proféciák magyarázatánál ezt figyelembe kell venni. Nem lehet előre menni. És nagyon vigyázzunk kell, ne szaladjunk előre, de ne maradjunk le. Ne szaladjunk előre, mert akkor belejöhetnek az emberi magyarázatok. És én tudom, hogy nagyon sok minden belecsúszott. És ki vagyunk téve ennek a kísértésnek. De vigyáznunk kell, legyünk éberek, nehogy lemaradjunk a proféciákról. És egy keserű csalódásba kell, hogy zuhanjunk. Van néhány könyvünk, amiket szeretnék ajánlani. olvasásra. Éppen ezzel kapcsolatban mai írók az Egyesült Államokkal kapcsolatban profécia fényében. Az egyik könyvnek a címe Amerika a proféciákban. Egyesült Államok a proféciákban. A másik a Egyesült Államok és a Róma szerepe. És még azt hiszem ezen kívül többet is találunk. Kövessük figyelemmel a proféciák vonulatát, a proféciák teljesedését, mert különös felismerésekben lehet részünk. És itt szeretnék ismét visszautalni arra, amit az elmúlt alkalommal említettem, hogy itt lesznek és már vannak olyan mozzanatok, amikről mi nem szívesen beszélünk. És ezt így mondom, hogy nem szívesen beszélünk. Szeretnénk kikerülni, de beszélni kell róla. Idéztem a múltkor egy bécsi evangelizációt, Ronald Lenhoffot, aki már pénteken elkezdte mondani minden este, hogy szeretné a csütörtökön, legalább a katolikusok nem jönnének el, mert egy olyan proféciát kell magyarázni neki, amiről nem szívesen beszél. És ebben benne volt ennek a fejezetnek a vége, az utolsó vers, és amiről majd csak egy mondatban teszünk említést. Miért nem? Mert van, akit bánt. És ugye nem szeretünk beszélni olyan dologról, ami bántja a hallgatókat. Egy előadónak óriási a felelőssége. Akkor, amikor megértette Isten üzenetét, és ott áll a hallgatók előtt, akkor döntenie kell, hogy vállalja-e az Istentől jövő szót, vagy kényelem szeretetből megkerüli, és megpróbálja kozmetikázni. Nem egészen úgy kell azt érteni. Nem csak mi kerülünk ilyen helyzetbe, hadd olvassak egy ószövetségi igét Jeremiás könyve 20. fejezetében, a 7. verstől a 9. versig. Jeremiás könyve 20. fejezetében, a 7. verstől. Rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Figyeljünk csak meg ezt a pár beszédet, illetve csak ő beszél, a próféta. És mit mond az Úrnak? Uram, rávettél engem. Úgy érezzük, mintha méltatlan kijelentés volna egy próféta részéről, akinek Isten megbízatást ad, és ennek a következményeit érzi a saját nyomorúságán. És azt mondja, Uram, rávettél engem. Megragadtál engem, és legyőztél. Nevetséges életem minden időre. Mindenki csúfol engemet. Miért? Miért csúfolták? Mert olyan üzenetet hirdetett, ami nem tetszett nekik. És Jeremiás ott vergődik. Akkor, amikor szembe találja magát az emberek véleményével, visszautasító magatartásával, és oda megy az Úr, az Uram, rávettél engem. Egy olyan dologba hajtottál bele, amit én nem tudok vállalni. És azt mondja, mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. El tudunk képzelni egy prófétát? Ilyen prófétát, visszamegy az Úrhoz, és azt mondja, Uram, én többet a te nevedben nem szólok. El tudjuk képzelni, hogy micsoda végső elkeseredés lehetett? De hogy folytatódik? De mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimba rekesztve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. És azután elmondja, hogy hallja sokak rágalmazását, és a 14. versben azt mondja, de az Úr velem van. Amikor meggyőzi önmagát, engedi magát az Úrtól meggyőzni, és azt mondja, hogy mégis az Úr velem van. Nem könnyű. És nem könnyű az a helyzet, amikor szembe találja magát az ember, mondjuk egy udvarias beszélgetés során egy kérdéssel, ha egyenesben megkérdezik azt az igét, amiről az ember nem szívesen beszél. Néhány évvel ezelőtt meglátogattam a Pilis Csabai, Pilis Szántói római katolikus lelkészt. Ő tulajdonképpen egy kedvességét viszonoztam, mert ő minden évben meglátogatta a gyülekezetet karácsonykor, az adventista gyülekezetet a polgármesterrel együtt, és nagyon jó beszélgetésük volt. Ő tartott egy kedves kis beszédet, köszöntötte a gyülekezetet, boldog új évet kívánt, és eljöttek. És gondoltam, hogy mi is tartozunk legalább egy látogatásra, és meglátogattam. Őt nagyon kedvesen fogadott, több mint egy órát vagy másfél órát beszélgettünk, megajándékoztam egy Jézus élete című könyvvel, aminek nagyon megörült, és a beszélgetés során egyszer a mosoly eltűnik az arcáról, és ráül egy szomorúság, és azt mondja, csak az fáj, hogy azt mondják, hogy a Szent Atya a fenevad. Ilyenkor az ember mit érez? Egy udvarias beszélgetés során. Most mit lehet mondani, hogy ó, hát nem. Vagy igen? Mit lehet mondani? Az Úr adott egy gondolatot, és azt mondtam, hogy legyünk őszinték, hogy ezt a profécia magyarázatot nem az adventisták találták ki, hanem katolikus szerzetesek. És akkor azt mondja, hát igaz. Igaz, és megmaradt a jó barátság. Azért mondtam a példát, hogy szembe találjuk magunkat helyzetekkel, és nekünk hűségeseknek kell lennünk az igazsághoz. A fájó kérdéseket is el kell tudni mondani. Amikor a napbeöltözött asszonyról beszéltünk, már találkoztunk a Föld szerepével, és most ismét itt van a Föld, csak hogy említettem az előbb, hogy akkor az a nép, amelyik ott volt a Földön, Amerikában, Amerika, akkor befogadta az üldözötteket, és figyeljük csak meg, hogy változnak a helyzetek. Most ugyanaz a hatalom, ugyanaz a politikai hatalom, amelyik az emberi szabadság jogokat hirdette, és az ő országát, birodalmát erre építette, az alkotmány fő pontja a vallásszabadság. Egyszerre történik valami. Kezd megváltozni. Persze ne kövessük el azt a hibát, hogy előre futunk, mint ahogy az előbb említettem, hogy előre futunk egy olyan magyarázattal, amit még nem ismerünk. A hogyant nem ismerjük, de itt a tényekről van szó. Hogy hogyan fog ez bekövetkezni, nem tudjuk. Ma még valóban érvényes sok mindenben az 1957-es megállapítás. Gondoljunk csak például arra, hogy az elmúlt napokban egy valamilyen kis közösségnek a lelkésze bejelentette, meghirdette az Egyesült Államokban, hogy el fogja égetni egy téren a Koránt. És mi történik? Nem égette el, mert önként visszavonta, de el tudta volna égetni? Igen. az elnök, az Egyesült Államok elnöke is csak kérni tudta. Tehát, mivel vallásszabadság van, ma még ez van. De holnap bekövetkezik az, amiről a 13. fejezet második részében olvastunk. Nézzük csak még egyszer ezeket az igéket. Ez nagy jeleket és csodákat is tesz. Nem tudjuk, hogy fog ez megtörténni. De az Úr Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor a tanítványok kérdésére, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, az Úr Jézus választ ad, akkor azt mondja, meglássátok, hogy valaki elnehézesen titeket. Beszél hamis Krisztusokról, beszél arról, hogy Sátán jeleket és csodákat tesz, annyira, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is. Ami itt különös, hogy úgy tűnik, hogy ez a második fenevad lesz az egyik, amelyik produkálni fogja ezeket a csodálatos jeleket és csodákat. Mert arról van itt szó, hogy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá a mennyből, az égből, a földre, az emberek szeme láttára. Azután elhitette a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak a képét. Tehát ez a politikai hatalom fogja megcsinálni a vallási hatalomnak a képét, és ő fogja megparancsolni az embereknek, hogy imádják ezt a fenevadot, ezt a vallási hatalmat. És adaték neki, hogy a fenevad képébe lelket adjon. Vagyis ugye szó volt arról, hogy ez a vallási hatalom halálos sebet kapott. Erről is szó volt, amikor Berthier tábornok, francia tábornok fogságba vitte a pápát, de ez a seb kigyógyult. Akkor úgy tűnt, hogy a pápaság megszűnt volna, de ismét meggyógyult, és ez a második hatalom, ez a politikai hatalom fog erőt adni. Hogyan teszi ezt? Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel, nagyokkal, gazdagokkal, szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Megint azt kell mondani, hogy a hogyant nem tudjuk. Itt tényekről van szó. És még hadd olvassak a bibliai kommentárból egy gondolatot. Ha az Egyesült Államok gyakorolni akarja minden tekintélyét, hatalmát az első fenevadnak, a vallási ügyekbe is be kell avatkoznia, és arra kell igyekeznie, hogy megszabja az istentiszteleti mód rendszerét. Van bőséges irodalmunk ezekkel az eseményekkel kapcsolatban. Visszatérve a kérdésre, hogy ma elmondhatjuk azt, hogy ez a politikai hatalom nem ugyanaz, aki volt 1957-ben. Szemünk láttára látjuk a proféciák teljesedését, ahogy halad a végső események felé. A két hatalom felismerhetővé válik. Isten gondoskodik arról, hogy ne kelljen senkinek sem találgatni, hanem egyértelmű legyen az felismerés azért, hogy egyértelműen tudjon az ember dönteni is. Senki nem dughatja fejét a homokba. Felismerhető lesz az igazság, felismerhető lesz a hamisság is, és felismerhető lesz az egyedüli helyes út. A mindenható Isten segítsen bennünket abban, hogy felismerjük, és azok között legyünk, akik felismerik minden időben a helyes utat, amelyet választani kell. Amen. Imádkozunk. Szerető édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük te néked a te áldott ígédet, a prófétai ígét, amely által eligazítani kívánsz bennünket az élet buktatóiban, a nagy küzdelem különböző helyzeteiben. Köszönjük, Urunk, hogy reád támaszkodhatunk, hogy nem kell sötétségben élnünk. Köszönjük igédnek tiszta világosságát és szent lelked munkáját. Köszönjük, hogy kész vagy megnyitni értelmünket, szívünket, hogy befogadjuk a te üzenetedet. Urunk, köszönjük te néked azt, hogy abban az időben élhetünk, amikor szemlélhetjük a végső események beteljesedését, a nagy küzdelem záró jeleneteit. Köszönjük, hogy nekünk is helyet kívánsz adni ebben a küzdelemben. Add, hogy hűségesek legyünk te hozzád. Segíts nékünk felismerni az igazságot, és megkülönböztetni a hamisságtól. Segíts, hogy tisztán lássuk a helyes utat, és adj nékünk tiszta lelkiismeretet, hogy mindig az igazság mellett tudjunk dönteni, és téged tudjunk követni a mi életünkkel, kegyelmed által. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen velünk mindörökké. Amen.